útra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
€10 millió azonnali támogatás különít el a katolikus Karitász az e hét elején az országon végig söprő viharok miatt nehéz helyzetbe került családok számára. A segélyszervezet közölte, helyi és országos munkatársaik a vihar sújtott a településeken, különösen az Egri Főegyházmegye területén. A többi között Tiszakeszin és Tiszatarjánban végzik jelenleg is a kárfelméréseket. A két településen 15 otthon helyreállításánál már segítenek, de mindeközben újabb igények is érkeznek. Falszárító gépekkel és a sérültetők helyreállításával segít a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei penészleken, ahol a vihar 100 lakóépületet rongált meg, tájékoztatott a Szeretett Szolgálat. Az ítéletidő károkat okozott a település iskolájában, óvodájában és az orvosi rendelőben is. A viharkárokkal összefüggésben mintegy 500 káreset helyszínén lehet még szükség tűzoltói beavatkozása, tájékoztatta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság délután az MT-t. A károk felszámolása közben 7 hivatásos tűzoltó sérült meg. Közleményük szerint délig az ország területéről 11.665 bejelentés érkezett. 400 ezer ember maradt áram nélkül, ismertette Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. Felhívva a figyelmet arra, hogy tömeges baleset nélkül megúszta az ország a hét elején tomboló viharokat, ami annak is köszönhető, hogy világszínvonalú embereink vannak, akik világszínvonalú munkára képesek, fogalmazott a miniszterelnök. A fiatal családosoknak szeretne a kormány lehetőséget biztosítani a 3%-os lakástámogatási hitellel, ismertette a kormányfő. Szerinte az egyik legfontosabb, hogy ezek a családok tudjanak valahol lakni, ez a támogatás a demográfiai mutatókon is képes lehet javítani. A 40 év alattiak majdnem fele nem saját lakásban él, a fiatalok nem tudnak lakáshoz jutni, vázolta fel a problémát. Úgy látja, a 10%-os önerő megugorható, majd hozzátette azt is, az állami alkalmazottaknak további segítségnyújtását tervezik. A kárpátaljai magyar férfi halála nemzeti ügy, jelentette ki Orbán Viktor. Az ukrán katonai hatóságok által halálra kínzott magyar férfiről szólva kifejtette, egy magyar-ukrán kettős állampolgárról beszélünk, ennél fogva a magyar alkotmány védelme alatt is áll, a magyar közösségnek kötelessége megvédeni az állampolgárait. Az egész ügy gyökere a háborúban keresendő, hívta fel a figyelmet, hozzátéve, hogy ahol kényszersorozás közben agyonvernek egy embert, az az ország nem lehet tagja az Európai Uniónak. A világ legélesebb versenye jelenleg az autóiparban zajlik, mondta az Audi Győri gyárában még csütörtökön a miniszterelnök. Orbán Viktor az új Q3-as modellsorozat gyártásának elindulása alkalmából beszélt. Úgy fogalmazott, az európai, így a német autógyártás is csak akkor maradhat versenyben, ha felszabadul a bürokrácia elnyomása alól. Már csak nem minden jogosult gazdálkodó megkapta a terület és állatalapú támogatásokat, tudatta a szakállamtitkár. Június végéig csak nem 157 ezer gazdálkodó részére, mint egy 767 milliárd 600 millió forintot fizetett ki a magyar államkincstár, ez az előző évhez képest 11 milliárddal magasabb összeg. A 2024. évi egységes kérelem keretében igényelt terület és állatalapú támogatások döntő többsége az előző években tapasztaltnál gyorsabban érkezett meg, közölte Viski József. Több mint 38 milliárd forint kamatmentes hitel áll rendelkezésre a vidéki vállalkozások energiahatékonysági fejlesztéseire a Jedlikányos energetikai programban. A pályázati lehetőség ősz elején nyílik meg. Naponta meleg ebédet biztosít a hajléktalanoknak egy uniós forrásnak köszönhetően a kormány 2028-ig, jelentette be a gondoskodás politikáért felelős államtitkár. Ennek érdekében a hajléktalan ellátó szervezetek plusz forrást kapnak, a programhoz 43 szervezet csatlakozott, tudatta Fülöp Attila. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható majd a folytatásban is, elszortan előfordulhat zápor, zivatar, a szél pedig sokfelé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-13, napközben aztán 25-27 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Adásunkban megismételjük a nyíregyházi Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskola legutóbbi programját. A Jó, hogy vagy Életvédők Szövetségének képviselői tartottak pódiumbeszélgetést a nyíregyházi Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskolán. Témájuknak ezt a címet adták: az élet védelme a fogantatástól a természetes halálig, társadalmi hatások. Megszólalási sorrendben Osztie Zoltánt, római katolikus plébánost, teológia tanárt, Földi Kovács Andreát, a Védett Társadalom Alapítvány vezetőjét, dr. Máté Zsuzsát, történészt, négy gyermek édesanyját hallják. Tartalmas időtöltést kívánunk az adás szerkesztője Grunda János nevében is. A mikrofonnál a műsorvezető Sinkovics Andrea.
A társadalom szemében sikeres emberek azok, akik itt ülnek a két oldalamon. Hogy lehet összeegyeztetni a sikert a pályán, illetve az életvédelemmel kapcsolatos elkötelezettséget? Ez az egyik fontos kérdés. Mindig a személyes tanúságtétel az, ami a leghitelesebb, és ez nyilván sokakban, fiatalokban fölvetődik, hogy vajon lehet-e karriert építeni, és lehet-e édesanyának lenni, és védeni az emberi személy méltóságát, még külön is vállalva a feladatot. És a Szent István Intézet mit tud tenni ennek az érdekében?
Hát ezen a siker dolgon én őszintén szólva nem gondolkoztam még így, meg nem is érzem magam se sikeresnek, meg különösebb. A legnagyobb sikerem, hogy van 4 gyermekem, tehát ők szerintem az életem, meg a családom, ami a legnagyobb siker, az összes többi az inkább az emberből úgy belülről jön, és csinálja, és persze itt is vannak örömteli dolgok. Tehát magyarán csak azt akartam mondani, hogy aki majd családot fog alapítani, az a kettő egyáltalán nem fogja egymást kizárni, és lehet bátran képviselni azt az igazságot, amit az ember belülről igaznak érez. De egy picit visszakanyarodva még az Andihoz, ugye ez a döbbenetes szám, hogy ugye minden 5. megfogant babáról beszélünk ma, akik nem születhetnek meg. Ugye ez egy Tata méretű városnak a lakossága egy évre vetítve. De hogy hol kezdődött ez nálunk? Ugye voltak magzat elhajtások korábbi történelmi korokban is, de azért az figyelemre méltó, és szerintem keresztény emberekként meg kell, hogy vizsgáljuk azt a kérdést, hogy miért a nyugati kultúra az, ahol az élet ilyen mértékben, tehát a keresztény kultúr körben jött el az a változás, ami elvezetett oda, hogy az életet nem tartjuk abszolút értéknek. Holott ugye a mi egyházaink most felekezettől függetlenül ugye az Isten képmásiságról beszélnek. Azt, hogy a jó Isten tényleg úgy teremt meg bennünket azzal az elhívással, hogy jó, hogy vagy, úgy, ahogy vagy. És mégis valami gellert kapott ebben a dologban. Ugye az egész művészetünk, kultúránk, a verseink, a minden a tudomány is végső soron egzisztenciális kérdésekkel foglalkozik. És valahogy a képletből 18-19. Századra Istent elkezdtük mellőzni. És ez vezetett el oda, hogy erodálódni kezdtek ezek a legalapvetőbb igazságok, hogy az élet az ajándék, hogy az élet a fogantatástól a természetes halálig az egy védendő érték és a legnagyobb érték. És ugye itt nálunk Magyarországon tulajdonképpen ugye a kommunizmus időszaka volt az, ahol liberalizálták. Tehát ugye korábban tiltott volt az úgynevezett csemegi kódex, aki jogot tanul, ez ismeri, hogy ez volt a régi büntető törvénykönyv, itt egy nagyon szigorú tilalom volt érvényes a magzat elhajtásra. Egészen 1956-ig, tehát még az úgynevezett Ratkó korszakban is, ott is egy szigorú tilalom volt. Mindig ugye a szovjet mintát követte a magyar szabályozás, ugye értelemszerűen a blokkra, ahová kerültünk a háború után. Ugye 1920 volt ez az év, amikor a Szovjetunióban elsőként liberalizálták az abortuszt. Aztán látták, hogy egy nagyon súlyos demográfiai válság van, és visszavezették a tilalmát, majd Sztálin halála után 1955-ben újra liberalizálták. És ekkor következett be Magyarországon is, 1956. június 4-e, nagyon érdekes, hogy Trianonnak a napja. Tehát ha valaki ilyen szimbólumokra fogékony, akkor ezt így érezheti akár a súlyát, amikor Magyarországon is gyakorlatilag korlátozás nélkül, nyilván a 12 hetes idő intervallumban, de hozzáférhető lett az abortusz. Ugye jött a forradalom, volt egy elképesztő társadalmi letargia a forradalom leverését követően, és innentől kezdve egy megállíthatatlan folyamat indult el, ami olyan számokhoz vezetett, amik döbbenetesek. Ugye 1956-tól 2022-ig 8,200 000 megszületett baba volt Magyarországon, és 6,1 millió, aki nem született meg. Most gondoljuk végig, 6,1 millió, kétszerese a két világháború magyar áldozatainak. És ma ugye beszélünk borzasztó demográfiai krízisről, már ugye ezt tulajdonképpen Fekete Gyula elkezdte kongatni ezt a vészharangot régebbi korokban. Gondoljuk meg, hogyha ezek a honfitársaink itt lennének közöttünk, meg az ő gyerekeik. Ugye volt egy olyan szakasz, ez 1957-től 1973-ig, amikor minden évben több baba nem születhetett meg, mint ahány megszületett. 69-es év volt legtragikusabb, akkor 207 ezer abortusz volt Magyarországon. Gyakorlatilag fogamzásgátló eszközként tekintettek erre, és Kádár János, aki aztán nem volt vádolható keresztény elkötelezettséggel, ő maga is központi bizottsági üléseken azt mondta, hogy angyalgyártó gépek lettünk, és ő maga is fel volt dúlva, hogy tulajdonképpen milyen gyermekellenes a társadalom. És ezzel csak azt akartam mondani, hogy nagyon-nagyon mélyen érintett az egész magyar társadalom, és nincs olyan magyar család, ahol valamilyen fokon ez a probléma nem lenne jelen. Ez keresztény családokra is igaz. Csak ezek a traumák el vannak ásva. Volt egy, nem is tudom, talán a ti konferenciátokon volt egy reumatológus orvos, aki azt mondta, hogy ugye idős nőbetegekkel foglalkozik döntően, és hogy ott omlanak össze előtte, amikor az anamnézist fölveszi, és ugye abban megkérdezi, hogy milyen beavatkozás, hány gyermek, hány abortusz, és hogy ezek az idős hölgyek ott törnek össze a szeme láttára. Tehát egy nagyon súlyos problémáról van szó, ami a magyar társadalomnak az erkölcsi válságának is eredője sok szempontból, és a mai napig nincs kibeszélve, nincs feltárva, hanem mindenki maga tuszkolja be a lelkébe, és sajnos ezek tovább örökített dolgok, úgyhogy ez majd itt az ifjú generációnak lesz a nagy feladata, hogy megtörje ezt a folyamatot, és merje szeretni az életet.
Még hadd mondjak el valamit, miért jó a Jó, hogy vagy szövetség. Jó, azért jó szövetségben lenni, mert hatással vagyunk egymásra, és én nagyon-nagyon sokat tanultam a szövetségen belül a többi életvédő társamtól. Többek között Zsuzsitól például azt, hogy ő azt mondta, hogy nem tudják az emberek mi az, hogy baba. És Zsuzsinak volt ez a felvetése, hogy vigyünk el a fiatalokhoz az iskolákba kisbabákat, hogy megfogják őket, hogy megérezzék az illatukat, hogy legyen egy benyomásuk, egy reális tapasztalatuk arról, mi ez a kicsike élet, ami miután megszületik. És ezek mind nagyon-nagyon-nagyon fontos impulzusok. Mondok még egy példát, a Várlóvárt Alapítvány elnöke Józsi, aki egy hatalmas, nagy darab, erőteljes férfi ember, ő mondta azt nekem, Andrea, nem az a kérdés, hogy megtartja-e az édesanyja a kisgyermekét, hanem azt, hogy együtt maradnak-e. Mert miközben ilyen sok az abortusz Magyarországon, aközben tudnunk kell, hogy hihetetlenül sok pár vár örökbefogadásra gyermekre. És fel sem merül bennünk az a kérdés, hogy azt adjuk-e, azt kínáljuk-e választási lehetőségnek egy édesanyának, hogy életben hagyja, vagy megöli a magzatát, vagy hogy együtt marad vele, vagy lemond róla, és ajándékba adja egy olyan párnak, akik csodálatos módon nevelnék, értékelnék, és szeretnék ezt a kicsikét. A magzat a fogantatástól él, és a fogantatástól ember. Ezt az üzenetet kell mindenhol hangoztatnunk. Nem kérdés, hogy ember a DNS felfedezése óta, és nem kérdés, hogy a fogantatástól él, erre természettudományos bizonyítékok és tudományos konszenzus van. Az sem kérdés, hogy a legfontosabb emberi jog az élethez való jog. Senki nem kérdőjelezheti meg egy másik ember élethez való jogát. Sokszor halljuk manapság a hölgyek kapcsán az önrendelkezési jog kifejezést. A probléma az, hogy amikor az abortuszról beszélünk és önrendelkezési jogról, akkor itt valójában az édesanyák nem önmagukról rendelkeznek, hanem egy másik emberi életről. Mégis a legtöbbször ezt a fogalmat hallom, amikor európai szintű viták vannak az abortuszról, hogy megadjuk-e a nőknek az önrendelkezési jogot, nem saját magukról rendelkeznek, nem a saját életükről. És kivédi az emberi jogokat az anyaméhen belül? Kivédi meg azokat a magzat gyermekeket a szelekciótól, mert szelektálunk az anyaméhen belül, mert azt mondjuk, hogy csak a tökéletes életélet, miközben ezzel párhuzamosan hangoztatjuk azt, hogy fogadjunk el mindenkit olyannak, amilyen, hogy ne különböztessünk meg hátrányosan senkit, se fogyatékkal élő embereket, sem mozgássérült embereket, sem semmilyen más tőlünk különböző embereket, de az anyaméhen belül kíméletlenül szelektálunk. Sok-sok ellentmondás van, amire rá kell világítanunk, és fel kell tennünk kérdést, kérdéseket, akkor most ez igaz, vagy a másik állítás? Másik, nem lehet úgy ártani a babának, hogy ne ártsunk vele az édesanyának, és nem lehet úgy ártani az édesanyának, hogy ne ártsunk vele a babának. Ezt az igazságot is el kell mondanunk, és rögtön megkérdőjelezik az, hogy kínálhatjuk a megoldásként az abortuszt egy krízisben lévő válságvárandós édesanya számára. Kínálhatjuk az abortuszt megoldásként, amikor tudjuk, hogy ezzel súlyos traumát okozunk majd az életében. Olyan traumát, amiről Zsuzsi is beszélt, amit évtizedeken keresztül hordoznak ezek a nők. És ki foglalkozik a lelkisebbek gyógyulásával, egy abortuszon átesett édesanya fájdalmával? Csak belekergetjük ezeket az édesanyákat ezekbe a műtétekbe, vagy azt is elmondjuk nekik, hogy létezik posztabortusz szindróma. Egy olyan súlyos lelki fájdalom és trauma, amit egy életen át hordoznak ezek az édesanyák. Nagyon-nagyon sok fontos kérdést kell felvetnünk, és még egyetlen egy dolog, amit megtapasztaltam, és főleg a fiataloknak tartott életvédő előadások kapcsán, hogy mindent értünk, mindent tudunk, minden korábbinál több ismeretünk van ezekről a dolgokról, amikről most beszéltem. Robert Sara Bíborostól hadd idézek egy mondatot. A valódi probléma az, hogy nem szeretjük önmagunkat, és az ember nem szereti az embert. Az ember egy olyan különleges faj, amelyik a saját fajtáját és a saját fajának a kis megfogant életeit nem szereti, szemtelenül gondolkozik róla. Akkor fiataloknak beszélek, sokszor látom, hogy mindent értenek, és mindenre bólogatnak is, és el is ismerik, hogy az ott egy élet, de nem éreznek empátiát. Sokkal előbb mozdul meg sok fiatal szíve egy kis macska, vagy egy kölyök kutya sorsa kapcsán, mint egy megfogant magzati élet kapcsán. Ezen érdemes elgondolkoznunk. És újból meg kell szerettetnünk az embert az emberrel. Először is azokat a fiatalokat, akiket sokszor számon kérünk azért, hogy hogy élnek, hogy gondolkodnak, elsődlegesen szeretnünk kell. És ha szeretjük őket, akkor fel fog éledni a szívükben a szeretet. Először önmaguk iránt, aztán az embertársaik iránt. Egy szeretetlen nemzedék vagyunk, és ebből nagyon-nagyon sok trauma fakad a jövő generációban is.
Két csodálatos édesanyja tudna még itt órákat beszélni nekünk, de szeretnénk azt is komolyan venni, hogy nem az abortusz kérdésére szorítkozik az életvédelemnek az ügye. De egy dolgorra hadd irányítsam még rá a figyelmet. Azok a kérdések, amikről itt most beszélünk, illetve amit az életvédelem hordoz, ez nem keresztény kérdések és válaszok, és semmiképpen nem politikai párthoz tartozóknak a vélekedése, hanem az emberről van szó, mindenkit, aki ember érintő kérdések, ügyek ezek. Ezt külön szeretném kihangsúlyozni, mert könnyen mondják azt, hogy hát ti keresztények így gondolkodtok, mások meg másképpen. Így is lehet, úgy is lehet. Nem. Az igaz emberhez, mert Istenhez méltó megoldás egyetlen. Az életvédők 10 pontja között szerepel a 8. pontban a következő, az életvédelemmel kapcsolatos véleményünk természettudományos tényeken alapul. nem ideológiai vagy érzelmi előföltevésekből alakítottuk ki a véleményünket, hanem természettudományos szakmai alapon. Ez azért nagyon fontos, mert sokan vannak, akik a természettudomány megváltó erejében hisznek. Ha a természettudományokat rosszra használjuk, akkor az embergyűlölő, emberellenes támadásokat szül. De nézzük akkor most a másik nagy témánkat, amiket csak most példaképpen hoztunk, az élet kezdetei, és most nézzük az élet végét. Azért szeretném, hogyha ez most sorra kerülne itt, utána majd a kérdéseknek is természetesen helyet adunk, mert édesanyánkat húgommal együtt ápoltuk 4 éven át, azt a csodálatos édesanyát, akinek mindent köszönhetünk, és aki az utolsó időszakban teljesen elvesztette a szellemi képességét. Megrendítő élmény volt az látni, hogy amikor már semmit nem tud tenni, nem ért semmit, nem tud reagálni semmire, ami körülötte történik, de ő az én édesanyám.
A palliatív terápia. A palliatív terápia olyan kezelést jelent, ahol a betegek lehetőség szerint az általuk választott környezetben teljes fizikai, mentális és lelki támogatást kaphatnak jelentős fájdalomcsillapítás mellett. A modern palliatív kezelés elérhetővé tette a fájdalommentes és méltóság teljes természetes halált. Az életvégi ellátás szakértői, a palliatív szakorvosok és a hospice-ban résztvevő egészségügyi dolgozók túlnyomó többsége ezért ellenzi az eutanázia legalizálását. Szerintük a jó minőségű palliatív ellátással szemben nincs szükség rá. Az egészségügyi világszervezet, a WHO 1980-as állásfoglalásában rámutatott, a modern palliatív kezelés megjelenésével szükségtelenné vált az önkéntes eutanázia törvényesítése. Csúszós lejtő. Az eutanázia fokozatosan kiterjed más esetekre is. Ha az eutanázia legális lehetőséggé válik bármilyen jellegű fájdalom vagy szenvedés esetén, és az arra irányuló kérelem alapja az önrendelkezési jog, akkor minden korlátozás igazságtalannak tűnhet azok számára, akiket mégis kizárnak a lehetőségből. Azokban az országokban, ahol az eutanáziát engedélyezték, szinte kivétel nélkül ugyanaz a folyamat játszódott le. Kezdetben az eutanáziát csak azok számára tették törvényessé, akik súlyos és gyógyíthatatlan állapotban voltak. Később azoknak is, akik szenvedtek, de nem haldokoltak. Eleinte csak a fizikai fájdalomban szenvedők számára volt elérhető a kegyes halál, majd a lelki traumában szenvedőknek is lehetővé tették. Eredetileg csak felnőtt betegek esetében volt alkalmazható, de Belgiumban a világon elsőként már gyermekek részére is elérhetővé tették. Öngyilkosságok. Az eutanázia és az orvos által segített öngyilkosság legalizálása nem csökkenti az öngyilkosságok számát. Bár a bevezetéskor több amerikai államban is ez volt a várakozás, a későbbi tanulmányok szerint az eutanázia általánosan éppen ellenkező hatást váltott ki, növelte az öngyilkosságok számát, különösen nők és idősek körében. Hollandiában is hasonlóak a tapasztalatok. A 2001-es bevezetést követő 6 év alatt az öngyilkosságok száma nem kevesebb, mint 35%-kal emelkedett. Az egészségügyi szakemberekre gyakorolt pszichés hatás. Az eutanázia az egészségügyi ellátás részeként kerül bevezetésre, ezért az egészségügyi szakemberek, köztük az orvosok felé is elvárás, hogy aktívan részt vegyenek benne, vagy utaljanak rá, mint lehetséges kezelési mód. Ez lelkiismereti sérelmet jelent, tekintettel arra, hogy az orvosok jelentős része ellenzi az eutanáziában való közreműködést, mivel ellentétes az orvosi etikával. A szándékosan előidézett halál nem válik természetesebben vagy könnyebben kezelhetővé, ha egészségügyi eljárás keretei között teszik lehetővé. Az eutanázia végrehajtása lelki terhet ró az orvosokra, ami problémákat okozhat az egészségügyi szakemberek között. Nem önrendelkezés. Az eutanáziát az ember önrendelkezéshez való jogával is indokolják. Ez az egészségügyi ellátás során azt jelenti, hogy a betegnek jogában áll visszautasítani a kezelést. Nem rendelkezhet azonban arról, hogy milyen terápiát vagy gyógyszereket kapjon. Az eutanázia kérelmezésével viszont a páciensek nem csak önmagukról, hanem az orvosról is rendelkeznek, hiszen az eljárást nekik kell lefolytatniuk.
Azért mégiscsak érzéketlenek vagyunk mi keresztények, nem? Nem veszük komolyan az emberi szenvedést, és nem akarunk segíteni annak fogyatkozásán.
A szenvedésre adott válasz a modern orvostudományban ez a palliatív terápia, ami Hála jó Istennek az orvostudomány fejlődésével és a fájdalomcsillapító eljárások fejlődésével ma már fájdalommentes és méltóság teljes halál lehetőségét kínálja egyre többeknek. A palliatív terápia elterjesztése, ezek nyújtása minél szélesebb körben nyilván mindig fejleszthető Magyarországon is. Nyilván nem ideálisak még sehol a viszonyok e tekintetben. De így, hogy lehetőség van méltóság teljesen átkísérni a betegeket, az időseket és a szenvedőket a halálba, így, ahogy a WHO 1980-as állásfoglalásában közzétette, gyakorlatilag okafogyottá vált az eutanáziáról való párbeszéd. És ha nagyon lecsupaszítjuk ezt a kérdést, és ezt egy kommunikációs kurzuson mi megtettük, amikor annyira leegyszerűsítünk egy morális dilemmát, hogy megpróbáljuk egy kérdésben összefoglalni, vagy egy válaszban a lényeget, akkor tulajdonképpen azt mondjuk, hogy annyira empatikusak vagyunk a szenvedő idős hozzátartozóinkkal kapcsolatban, hogy megöljük őket. Mert gyakorlatilag az eutanáziában erről van szó. Miért szent az élet? A fogantatástól a természetes halálig. Mert ahogy azt egyébként nagyon sok palliatív szakember és a hospice ellátásban dolgozók is hangsúlyozzák, nem csak a testnek, hanem a léleknek is fel kell készülni a halálra. És nem tudjuk, hogy mi az a pillanat, amikor az idős hozzátartozónk, és lehet, hogy nagy fájdalmakat vagy szenvedést él át, de nem tudjuk, mi az a pillanat, amikor az ő lelke készen van. Aki búcsúztatott vagy gondozott úgy, mint Zoltán atya, idős hozzátartozót, az tudja, hogy a haldoklásnak van egy természetes folyamata. Az orvosok általában fényes napnak vagy világos napnak hívják azt a napot, amikor a haldokló betegek korábbi állapotuknál jobb állapotba kerülnek, élénkebbek, jobban kommunikálnak, behívják a hozzátartozóikat, elbúcsúznak tőlük, elrendezik rendezetlen dolgaikat. Sok beteg ilyenkor gyón meg, leteszik a lelki terheket. Amikor idő előtt kikapcsolunk egy gépet, vagy valakinek beadunk egy méreginjekciót, neki nem biztos, hogy a lelke fel tud készülni a halálra. Nagyon-nagyon sok olyan szakember van, aki bár nem keresztény, hanem világi, egészségügyi ellátásban dolgozik, de erre figyelmeztet minket, hogy a haldoklás egy folyamat, amiben nem szabad durván beavatkoznunk. Ez is hozzátartozik az emberi méltósághoz. Sok esetben arról van szó, hogy saját magunkat akarjuk megkímélni attól a szenvedéstől, attól a fájdalomtól vagy nehézségtől, amit egy szeretett hozzátartozónk szenvedésének a látványa, ami elé állít minket, adott esetben, ami a gondozásuk terhét jelenti. Fontos ezekről a kérdésekről elgondolkodnunk. Élet és halál tehát nem mi adtuk, nem vehetjük el. Egyetlen egy ember, se kormány, se törvényhozó testület nem rendelkezhet az emberi életről, mert emberi életet nem tud adni.
Értelmezzük még egy kicsit, csak hogy mindenki számára nyilvánvaló legyen, a palliatív és a hospice kifejezéseket. Jó, nem biztos, hogy egyértelmű.
Hát a palliatív ellátás az ugye gyakorlatilag erről szól, tehát a súlyos állapotú, mondjuk halálos kimenetelű betegségben szenvedő, súlyos fájdalmaktól szenvedő betegek fájdalomcsillapításáról, ennek a magas szintű orvoslásáról, a méltóság teljes halálorvosi gyakorlatáról szól. Ez valóban egészségügyi ellátás. Egészen torz és morbidnak tartom azt a kifejezést, amikor magát az eutanáziát apostrofálják, úgyhogy egészségügyi ellátás. A hospice pedig, ezt is tudjuk, hogy ma már nagyon-nagyon sok jól felszerelt kórházban gyermekeknek is, gyermek hospice házakról is tudunk, olyan gyermekek számára, akiknek mondjuk az egészségű állapota ezt indokolja, tehát tudjuk, hogy halálos betegek, hogy nem megmenthetőek, hogy méltóság teljesen élhessék az utolsó napjaikat.
Kedves hallgatóink, műsorunkban megismételtük a Nyíregyházi Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskola legutóbbi programját. További tartalmas időtöltést kívánunk Grunda János szerkesztő nevében is. A műsorvezetőt Sinkovics Andrát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultra rövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. A Filmtekercs Podcast 5. adásában egy fiatal balerina, Nina történetével foglalkoztunk, aki a balett társulatának új előadásában megkapja a hattyúk tava főszerepét. Nina tökéletesen illik a fehér hattyú szerepére, de a fekete hattyú megformálásához el kell engednie kontrollmániáját, és fel kell szabadítani a sötét ebbényét. A podcast előtt viszont érkezzenek is az Eszterházy Károlyi Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
Lícómi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Idén az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem adott otthont a Márton Áron tehetséggondozó program záró konferenciájának, ahol a diákok több szekcióban adtak számot eddig elért eredményeikről. A Márton Áron tehetséggondozó ösztöndíj célja, hogy segítse a külhoni felsőoktatásban tanuló kiemelkedő tehetségű és szorgalmú külhoni magyar fiatalokat. Dr. Pajtókné dr. Ilona, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora kiemelte, a program névadója Márton Áron püspök az erdélyi magyarság kiemelkedő alakja volt, akinek életműve messze túlmutat az egyházi szerepvállaláson. A róla elnevezett ösztöndíj tehát nem csupán anyagi támogatás, hanem erkölcsi elköteleződés is, hiszen a tehetség nem önmagáért van, hanem a közösségért való felelősségvállalás szolgálja. A hallgatók témáikat, kutatási eredményeiket több helyszínen, több szekcióban prezentálták. Együttműködési megállapodást kötött az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és az OTP Fáy András Alapítvány, melynek keretében online képzéseket biztosítanak a hallgatóknak. A megállapodás értelmében az alapítvány két kiemelkedő oktatási programját, a pénzügyi alapműveltségi programot és a modern vállalkozói létprogramot térítésmentesen elérhetővé teszi az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hallgatói számára. Csejtei Ildikó, az alapítvány ügyvezetője kiemelte, a kezdeti 20 000-es tanulói létszám már a 70 000 főre bővült, az online oktatási formának is köszönhetően sokkal több fiatal tudnak elérni. Dr. Pajtókné dr. Tarilona, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora örömét fejezte ki, hogy ez az együttműködés magasabb színre léphetett. A rektor hangsúlyozta, mindkét fél számára előnyös lesz a közös munka, hiszen az egyetemi hallgatók térítésmentesen jutnak minőségi képzésekhez, az egyetem pedig a tananyagok fejlesztésében, közös pályázatok írásában, tapasztalat cserében vállal majd szerepet. Több mint 180-an végezték el az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem tavasszal indult Senior Akadémiáját. A szőlőtermesztési praktikák, az alapvető informatikai ismeretek, a bevezetés az evangéliumok világába, valamint a mosolygós idősödés, elmélet és gyakorlati képzések sikeres teljesítői dr. Pajtókné dr. Tari Ilonától, az intézmény rektorától, valamint dr. Csáfor Hajnalka oktatási rektorhelyettestől vehették át felnőtt képzési tanúsítványaikat a Líceum kápolnájában. 2024 tavaszán dr. Ternyák Csaba egri érsek az egyetem nagykancellárjának kezdeményezésére indult útjára a Senior Akadémia az egyetemen, azzal a célra, hogy hasznos tudással ruházzák fel a szépkorúakat, ezzel is segítve az élethosszig tartó tanulást. A felsőoktatási intézmény 4 területen hirdetett kurzusokat, melyekre közel 200-an jelentkeztek. Az ünnepségen összesen 162 oklevelet osztottak szét a jelenlévők között, minden kurzus elvégzése ugyanis felnőtt képzési tanúsítványt adott. Számos helyszínen várta különleges programokkal az érdeklődőket az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem a múzeumok éjszakáján. A Tittelpál könyvtárban csillámtetoválással, kézműves programokkal és egzotikus állatsimogatóval is készültek a látogatók számára. Találkozhattak többek között leopárdgekkóval, királypitonnal és számos rovarral is. Kelemen Tamás kisállattartó kiemelte, ezek az alkalmak nem arra szolgálnak, hogy népszerűsítsék az egzotikus állattartást, hanem arra, hogy edukálják a kicsiket és nagyokat egyaránt, akik meg tudják, hogy hogyan kell helyesen tartani a különböző fajokat. A szervezők egy családi kincskereső játékkal is készültek, ahol a csapatok egy térkép segítségével járták körbe a líceum épületét. A Főegyházmegyei Könyvtárban tárlatvezetésen és interaktív bemutatókon vehettek részt. A csillagvizsgáló és tudományos élményközpontban pedig lehetőség volt kipróbálni a távcsöveket, a planetáriumi programokkal, különféle kísérletekkel, rendhagyó órákkal, pedig közelebb hozták az érdeklődő felnőttekhez és a gyerekekhez a fizika, a kémia és a csillagok világát.
Lícómikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
A mai adásban egy közös kedvencünkről fogunk beszélgetni, ami nem más, mint a Fekete Hattyú című film.
A filmet Darren Aronofsky rendezte, a rendező 1969. február 12-én született Brooklynban, New Yorkban. Erős vizuális stílus, mély pszichológiai témák és az emberi szenvedést középpontba állító történetek jellemzik filmjeit.
1998-ban robbant be a filmes világba a Pi című filmjével, amely egy matematikai zseni paranoi hajszáját mutatja be. A fekete-fehér alacsony költségvetésű film elnyerte a legjobb rendeződíját a Sundance Film Fesztiválon.
2000-ben következett a Requiem egy álomért, amely egy drogfüggőségről szóló, megrázó dráma.
És a mai filmünk 2010-ben került megrendezésre, ami nem más, mint a Fekete Hattyú, ami egy pszichotriller, amely Natalie Portman felejthetetlen alakítása révén a balett sötét oldalát mutatja be. A film nagy kritikai és közönség siker lett, és 5 Oscar díjjelölést kapott, Portman pedig elnyerte a legjobb színésznőnek járó díjat.
A rendező már a 2000-es évek elején érdeklődött a balett világa iránt, egy korábbi projektje során találkozott egy táncossal, aki elmagyarázta neki, milyen extrém fizikai és pszichés nyomás nehezedik a balettművészekre.
Azt is fontos még megemlíteni, hogy a Hattyúk tava balett darab inspirálta ezt a filmet, aminek a története nagyon fontos a filmünk szempontjából is, ugyanis ebben a történetben egy elátkozott királylányt mutatnak be, akit elvarázsoltak fehér hattyúvá, és csak az igaz szerelem teszi szabaddá, és ekkor találkozik egy királyfival, aki beleszeret és örök hűséget ígér neki, viszont ezt a királyfit a fekete hattyú, a gonosz, a romlott lélek az elcsábítja, és végül a darab úgy ér véget, hogy a fehér hattyú az öngyilkos lesz ez miatt a szerelmi bánat miatt, és végül a halálában találja meg a szabadságot, és ez megjelenik a filmben is.
Főhősünk nem más, mint Nina, aki arra vágyik, hogy elnyerje a hattyú szerepét a darabban, és ezt és meg is kapja a főszerepet, viszont probléma akkor következik be, amikor kiderül, hogy a fehér hattyú tökéletesen el tudja játszani, de a fekete hattyúhoz nincs meg a kellő szenvedélye, és a film alatt igazából ezt próbálja így feszegetni, és a saját határait és a saját önismeretét próbálja minél jobban tágítani azért, hogy elérje a tökéletes fekete hattyút a film végére.
Ez egy nagyon különleges film, és ahogy már a Falconban említettük is, ez mind a kettőnknek egy közös kedvence. Te mikor láttad először, Eszter?
Szerintem nagyjából 3 évvel ezelőtt találtam róla egy cikket, ahol nagyon dicsérték ezt a filmet, és akkor megnéztem, és nagyon-nagyon tetszett már akkor is.
Én is 3 évvel ezelőtt láttam. Én akkor kifejezetten érdekelt az evészavar témaköre, amúgy is nagyon szeretem a pszichológiával és az emberi elmével foglalkozó filmeket, akkor ajánlották be, hiszen ebben a történetben is azért elég nagy szerepe van az étkezési zavaroknak. Úgyhogy én akkor láttam, és nekem is nagyon-nagyon tetszett, viszont most, hogy újra néztem, azért egy csomó részlet feltűnt, ami akkor elsőre nem jött át.
Nekem is teljesen új élmény volt most látni érettebb fejjel, és hát nyilván van egy, megbújik az egész sztoriban egy ilyen felnövés történet is, de szerintem az egy nagyon komoly téma, amit bemutatnak így Nina karakterén keresztül, mert Nina itt leginkább a nőiességét keresi, és nyilván azt fedi el eddig túlzottan, főleg azért, mert van egy ilyen fogás is az édesanyjától, hogy ő még mindig gyerekként kezeli őt, és nagyon érdekes volt ezt látni, mert most sokkal jobban tudtam azonosulni Nina karakterével, mint régebben.
Nekem az a gondolat jutott az eszembe, hogy szokták azt mondani, hogy vannak filmek tinédzsereknek, meg vannak filmek tinédzserekről. És nekem ez abszolút az utóbbi, mert vannak filmek, amikre úgy azt gondolják, hogy hát ez igen, a tini korosztálynak szól, mert van egy lány, aki olyan kis visszahúzódó, de megismer egy fiút, és akkor utána minden jó lesz. Meg vannak ezek a filmek, amik nyilván azért túlzóak, de nagyon brutálisak és bemutatnak olyan problémákat, amik számos tinédzsert érinthetnek. Legyen ez az, hogy mondjuk a szülő nem képes elengedni, nem képes feldolgozni azt, hogy felnőtt a gyerek, esetleg nem tud előre lépni a tanulmányaiban, esetleg már karrierben, mint itt a balettnál, vagy akár az étkezési zavar, ami szintén rengeteg fiatal lányt érint. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez olyan szempontból, annak ellenére, hogy ugye nyilván nagyon sok szürreális elemet tartalmaz, mégis egy borzasztó valós film, és tényleg bemutatja azt, hogy milyen nehéz is egy tinédzser lánynak lenni, főleg ugye ezzel azt is bemutatva, hogy milyen nehéz unblock balerinának lenni.
Ez így igaz. Annak ellenére, hogy a balettánc az egy ilyen kifejezetten ilyen kecses és ilyen nagyon elegáns hát tevékenység, így külső szemmel hihetetlen megerőltető testileg, lelkileg, és ezt így nagyon jól be is mutatja ez a film.
Szerintem most térjünk rá egy kicsit a karakterekre, mert róluk még annyira nem beszéltünk, ugye Ninát érintettük, róla még érdemes elmondani, hogy ő egy ugye Natalie Portman alakítja, és ő egy ilyen 16-17 év körüli tini lány. A történetben nem kap túl nagy hangsúlyt, hogy a tanulmányaival hogy áll, igazából olyan jelenetet nem is látunk, ahol ő mondjuk iskolapadban ülne, hiszen helyszíneit tekintve csak a balettteremben vagyunk, egy ilyen bemutató vacsora gálán, illetve otthon Nináéknál, meg egyszer egy buli helyen. Egyáltalán nem lettünk olyan jelenetet, ahogy iskolában lenne. Ugye folytathatjuk rögtön Nina anyukájával.
Igen, ugye az édesanyjával él együtt, aki nagyon-nagyon támogatja őt, és nagyon félti a lányát, túlzottan is félti a lányát. Egyrészt amiatt, hogy ne hajtsa túl magát, másrészt pedig azért, hogy nehogy ugyanarra a sorsa jusson, mint ő. Mert kapunk arra utalást a filmben, hogy az édesanyja is táncos volt, de aztán feladta a karrierjét, amikor terhes lett Ninából.
Szerintem nem táncos, hanem szólista, tehát hogy valami ilyesmi volt, ugye inkább énekes. De végül is tártalan az a lényeg, hogy nem tudott előrelépni a karrierjébe, és ugye az is kiderül, hogy 28 évesen szülte a Ninát, tehát nem annyira nagyon fiatalon, hogy mondjuk ez egy tinédzser terhesség lett volna, vagy így a 20-as évei elején, hanem már így a 30-hoz közel, és így ennek ellenére sem. Úgyhogy ez úgy nem is teljesen tiszta a történetből, hogy az anyukája szerette volna azt, hogy Nina előre tudjon lépni, vagy azt szerette volna, hogy megmaradjon úgymond a kispadon, és tudja ápolgatni a lelkét.
Ez így igaz, de az mindenképpen kiderül, hogy azt nem tudja elfogadni, hogy a lánya felnőtt.
Az, mikor egy fadarabbal kell kiékelned a saját szobád ajtaját, hogy kapjál egy kis magánszférát.
Meg tehát eltorlaszolni a fürdőszoba ajtót, mintha nem lenne egyértelmű, hogy oda nem megyek be, hogyha bent van a... Hát azért, mert a serdülőkoron bőven túllévő lányom.
Igen, hát ez egyértelműen elmondható. Meg ez a passzív-agresszív kontrollmánia, ami megfigyelhető nála, hogy hoz egy tortát, és akkor mondja, hogy hát még mindig görcsbe van a gyomrom, nem tudok enni, és akkor rögtön, akkor kidobjuk. És rákényszeríti, és kötelező. Tehát ez a kontrollmánia, amit a Nina anyukája csinál, ez hozzájárult szerintem ahhoz is, hogy Ninánál mondjuk ez az étkezési zavar is fellépjen.
Ez elég valószínű.
Mert azért ez egy elég hosszú film, viszont egyszer se látjuk Ninát enni.
Igen.
Egyszer van, hogy ott közelett volna kajához, ugye egyszer a tortához, egyszer pedig a grapefruithoz.
Igen.
De végül azt sem láttuk, hogy megette, csak mondta, hogy milyen szép rózsaszín, meg minden. De viszont azt többször is láttuk, hogy hánytatja magát, illetve az, hogy megjegyezte a varróni is, hogy fogyott, kisebbre kell venni a jelmezt, meg stb. Tehát azért annak elég egyértelmű jelei vannak, hogy Nina étkezési zavarral küzd. És szerintem ez egy nagyon jó rendezői döntés volt, mert nagyon-nagyon beleillik a történetbe, hiszen az étkezési zavar is általában a kontroll hiánya. Nyilván nem minden esetben, de sok esetben tinédzsereknél azért is jön elő, mert úgy érzik, hogy nem tudják irányítani a körülöttük lévő világot, és ugye ezt meg lehet kontrollálni, lehet irányítani, és kicsit megadja azt a kontrollérzést, azt a biztonságot.
Van még egy nagyon fontos karakterünk, Lili, aki a film elején érkezik a társulatba, és Lili a szöges ellentét igazából Ninának, ez a nagyon vad, és nagyon nőies, és nagyon vonzó nő, aki bárkit igazából az ujja köré tud csavarni, és igazából teljesen más felfogással táncol is, mint Nina, mert el is hangzik a filmben, hogy pontatlanok a léptei, de nagyon sok szenvedély van minden egyes mozdulatában.
Igen, abszolút. Nekem egyébként nem is volt szimpatikus először, tehát én annyira tudtam Nina karakterével, a fehér hattyúval azonosulni, hogy Ninának ez a nem törődöm, táncolok,
elflörtölgetek, abszolút nem érdekel, hogy most ez hogy fog kinézni, azért táncolok, mert jól érzem magam. Az nem volt szimpatikus, főleg azért, hogy volt ott egy sztár balerina, aki a történet szerint kiöregedett a társulatból, és ezért lett kirúgva, pedig borzasztó tehetséges volt, csak úgy tűnik, hogy én nem tudtam egyébként, hogy balettnál van ilyen age limit, úgyhogy bennem volt egy ilyen kis izé, hogy szerencsétlen nő, aki mindenét beletette, meg az egész életét rááldozta, őt elküldik, és felvesznek valakit, akit nem is érdekel ez az egész abszolút.
Érdekes a Bethnek a karaktere, akit említesz. Ugye neki van is egy nagyon súlyos balesete, ahol a lábai sérülnek meg nagyon-nagyon komolyan.
Az ő karaktere az nagyon érdekes, mert ugye ő borzasztóan féltékeny Ninára, hogy ő lett a kedvenc, ő lett most a legügyesebb, ő kapta meg a főszerepet, és ő meg ugye már el kellett, hogy hagyja a társulatot, és érdekes, mert Thomas mindezt úgy harangozta be, hogy önként megy el, máshol folytatja, közben pedig ez az ő döntése volt, hogy már kiöregedett, és egy fiatalabbat választ helyette. Úgyhogy számomra is nagyon érdekes volt, hogy mennyire durva is a balett világa. Tehát azért alapból is szerintem van egy negatív megítélése egyébként a balettnak. Legalábbis így az én fejemben mindenképpen.
Ez az enyémben is, abszolút.
Már csak azért is, mert ugye nagyon-nagyon súlyhoz kötött, ugye a mozgásformák, meg a különböző lépések miatt, és nagyon sokszor abba csapát, hogy annyira törekednek arra, hogy minél vékonyabbak legyenek, minél jobban sikerüljön, hogy azért egy fiatal lánynál, akár serdülőkorban, akár már nagyon kicsi korban ezt beletáplálni, ez nagyon gyakran csapát étkezési zavarba, és én ezért is fordulok egy kicsit úgy negatívabban a balettáncosokhoz, de ez a film meg erre pont ráerősít, hogy még ezek mellett, hogy széthajszolnak és a tökéletességet várják tőled, még emellett, hogyha elérsz egy bizonyos kort, lehetsz akármilyen tökéletes, elküldenek, mert ez a fiatal lányok sportja. Nyilván fiúk is vannak benne, de azért nagyrészt ez a fiatal lányok sportja, ezt azért szerintem ki lehet mondani.
Persze.
Még ugye azt is említettük már, hogy nehéz eldönteni, hogy mi a valóság ebben a filmben, mert szinte a film elejétől kezdve ugye mindent Nina szemszögében látunk, és ahogy ő egy kicsit már kezd beleőrülni ebbe az egészbe, akár az alkohol és drogfogyasztása vége felé, akár ugye az étkezés mellőzése, a hánytatás, a rengeteg próba, a kimerültség, ez ugye hozza ezeket a látomásokat, amiből nem teljesen tudjuk, hogy mi is a valóság. Te egyébként hogy gondoltad, mi az, ami valós elem, és mi az, ami ugye a képzeletében van?
Szerintem a Lilinek a karaktere például az minden ilyen negatív kép, amit ő látott róla, az csak az ő fejében létezett. Szerintem nem pályázott a szerepére, és nem is tekintett rá vetélytársként, csak egyszerűen ő látta Liliben annyira azt, akivé válnia kell ahhoz, hogy elérje a fekete hattyúnak a karakterét igazából. Így ez csak az ő fejében létezett. Szerintem.
Ezzel teljesen egyetértek amúgy, mert azért többször láttuk, hogy Lili nagyon kedves volt, meg nagyon sok hallucinációban, amiben Lilit láttuk, egy pillanatra átvált saját magává. Tehát valójában ez az ő gonosz éne, kontrollálatlan éne, amit eddig elrejtett, de valószínűleg jelen volt. Mert egyébként én nem gondolom, hogy ez így most született meg, hanem szerintem ez jelen volt, akár születésétől, csak ugye ezt a sok negativitást, ezeket másba csatornázta be, próbálta magába kitáncolni, vagy akár ilyen káros negatív szokással, mint az étkezési zavar, próbált ezekbe belecsatornázni ezt a sok negatívumot.
Nekem az a furcsa, hogy nyilván így valamilyen szinten ez a film egy ilyen tudathasadást akar bemutatni, és vajon most akkor ez az oldala Ninának is maga Nina, vagy ez valami teljesen más, és tőle teljesen független, és valaki, akivel abszolút nem tud azonosulni, de mivel már van egy ilyen személyisége is, mert szüksége van rá ahhoz, hogy eljátsza a szerepet. Ő is Nina, vagy ő csak azért van, hogy legyen egy fekete hattyú?
Én úgy gondoltam, hogy azért senkinek sem fekete-fehér a személyisége, akármennyire is erre játszik ez a film. Tehát én úgy gondolom, hogy akármennyire visszahúzódó, csendes, kedves is a Nina, és próbálják ezt nagyon durván érzékeltetni, mert ha megnézzük az öltözékét, soha egy fekete ruhadarabban nem láttuk, vagy egy sötét kékbe, vagy egy élénk színbe, mindig ezt a
Ez nagyon, a rózsaszín kabát. Igen.
Nagyon kis romantikus, nagyon kis cuki pasztelszínek, nyuszikák az ágyon, meg mindent. Tehát senkinek sem ennyire szélsőséges a személyisége szerintem. Tehát lehet, hogy ő egy ilyen nagyon kedves kis nyuszi személyiség, de attól függetlenül ugyanúgy rejlik benne szerintem ez a rossz. És ismerve azt, hogy ilyen mentális problémái vannak, én simán el tudom képzelni, hogy ez végig ott lakozott benne, csak ez a szerep kellett ahhoz, hogy ezt kihozza.
Hát a szerep is, meg egyszerűen annyira korlátozva volt ő így a szülő, leginkább az édesanyjától. Tehát ha megnézzük a szobáját Ninának, olyan, mint egy 13 éves kislánynak.
Igen, ezért is volt zavaró számomra, mert onnunk is cuki, meg hát megszoktuk már a hollywoodi filmeknél egyébként, hogy ilyen 30 éves, 25-30 évesek játszanak tinédzsereket, tehát hogy most nem tudom, hogy hány éves volt Natalie Portman, mikor alakította Nina szerepét, de megszoktuk már, hogy 30 évesek játszanak 16 éveseket, tehát ezen már nem akadunk fent.
Persze. Nekem van egy jelenet, amiről szeretnék mondjuk beszélni. Na. Ez az, amikor ugye Lili bekopog Ninához, csak úgy, hogy egyrészt bocsánatot kérjen, amiért hát talán megemlítette Tomásnak, hogy ne hajtsa túl Ninát, vagy valami hasonló, és utána lelépnek együtt bulizni. És ott is így nyilván Nina édesanyja többször szól, hogy de kész a vacsora, mint egy ilyen kisgyereknek, de Nina végül ugye lelép, és amikor másnap felébred, nagyon sok dolog nem tiszta, hogy akkor végül megtörtént, vagy nem történt meg.
Ezen a jeleneten én is nagyon sokat gondolkodtam. Azért gondolom, hogy megtörtént egy bizonyos része, mert reggel az anyukája nem ébresztette fel a premier előtti nap, és ez miatt el is késett, mert meg volt rá haragudva, hogy elment. Tehát valahova biztos, hogy elment, és mikor Lilivel beszélget, akkor pedig kiderül az, hogy nem történt köztük semmi, viszont elmentek a buliba, és aztán Lili nem vele ment haza. Tehát szerintem ez a dolog, ez addig történt meg, hogy bekopogott Lili, bocsánatot kért, anyuka megzavarta őket a beszélgetésben, elmentek bulizni, megismerték azt a két srácot, Tomi és Jerry, nem tudom, hogy hívták valójában, de többször is így hivatkoztak rájuk, szóval most én is megteszem, és aztán a buliba Lili hazament az egyik fiúval, és Nina, akinek pedig drogot kevertek a piájába, ő pedig valószínűleg már ilyen hallucinogénektől feltüzelve álmodta azokat, valószínűleg hazament egy taxival, csak valószínűleg már egyedül, és aztán innentől az este további részében ő már csak magában volt és halucinált. Én ezt így tudom egyébként elképzelni.
Én is nagyjából, vagy hát ezt tartom a legvalószínűbbnek. Illetve hogy a nagy vita az az édesanyjában megtörténhetett, és emiatt is volt másnap a harag.
Ami még nekem érdekes volt, ugye ez a fináléja a filmnek, amiben fontos megemlíteni, hogy ugye a saját negatív ényét, akivel ugye Lilit vizionálta, ő megpróbálta megölni, viszont utána ugye ez a idézőjeles holttest ez eltűnt, és látta, hogy Lili él, és aztán kiderül, hogy ugye saját magát szúrta meg. Na, engem az érdekelne egyébként, amikem ilyen furcsa részlet, hogy végig táncolta ugye a fekete hattyút, már megsebezve.
De tökéletesen.
És aztán pedig a végére, mikor már felvette a fehér ruhát, nem ütött át egyáltalán a vér, és aztán a legvégén, mikor leugrott a szivacsra, ahol meg is hal a fehér hattyú a darab szerint is, akkor kezdett csak elvérezni.
Hát valószínűleg ebben már ilyen művészeti döntések is
Persze,
vannak.
Persze, természetesen, csak minden mást be lehet így magyarázni, ezt egyrészt meg nem.
De vajon ez azt jelenti, hogy itt teljesen egyé vált?
Szerintem nem, mert a darab szerint a fehér hattyú az ugye a szabadságot leli meg a halálban, amíg Nina a tökéletességet. Tehát én úgy gondolom, hogy ők nem lettek teljesen egyek, meg ugye azért is volt más ez a balettfeldolgozás, mert ugye mindenhol máshol külön ember alakította a fehér meg a fekete hattyút, és itt pedig egy embernek kellett ezt a két nagyon különböző karaktert megformálnia, és nem vagyok benne biztos, de én úgy gondolom, hogy a darabban ugye ezt két teljesen különböző karakter volt, itt pedig egybeolvasztották, tehát ezért is nem tud ő teljesen a fehér vagy a fekete hattyú lenni.
Azt nem értem, hogy vajon most a Nina megbánta azt a karakterfejlődést, amin végigment, mert nyilván elég tragikusan ért véget, de közben meg amik vele történtek, hiába az egyik oldalról azt kapja folyamatosan, hogy ezeknek meg kell történni, a másikról meg, hogy nem szabad, ugye az édesanyja és a tanára által, de hogy egyébként amiket megél, azok tényleg nem ilyen ördögtől való dolgok, és egyszer eljön az ideje, hogy ezeket a dolgokat így átélje, szóval
Én úgy gondolom, hogy ő nem bánta meg, már csak azért sem, mert ugye azért közelebb van még így is a fehér hattyúhoz, és a fehér hattyú ugye megtalálta, ahogy már említettük is, a szabadságot, ő pedig a tökéletességet, tehát neki az utolsó szava is az volt, hogy tökéletes volt, és hogy tökéletesre sikerült, annak ellenére, hogy egyébként nem sikerült tökéletesre.
Abszolút nem.
Mert már nem csak azért, mert meghalt a végén.
Hát az előtte lévő tánccal is voltak ugye problémák, ugye a lejtés,
igen,
amit mondtál.
Igen, pontosan. Tehát én utána ezen gondolkodtam, hogy vajon létezik-e tökéletesség, vagy ez is csak egy olyan dolog, amit az egyik gondol. Összefoglalva, ez a film megtestesíti a bennünk lévő rosszat, és jót is, illetve egy kicsit arra is sarkal, hogy kilépjünk a komfortzónánkból, és annak ellenére, hogy a film igyekszik azt mutatni, hogy valami vagy fekete, vagy fehér, vagy jó, vagy rossz, mind a kettő rejtőzik bennünk, és rajtunk áll, hogy melyiket hozzuk ki magunkból, melyik helyzetben, és van, hogy néha negatívabbnak tűnés előny is tud lenni.
Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok, tartsatok velünk a legközelebbi adásban is, amikor egy újabb filmről fogunk beszélgetni.
Lícó Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!